befogadni Isten szeretetét. Dr. Sávai János reményt keltő gondolatai.
Önmagát adta. Szentlélek Istenünk, áradj fölénk, Szent Szellem légy velünk, száj közénk, jöjj, hallast hangodat, Szent Háromság galambja, te élő szent ital, te zúgó szélvihar, kit lelkünk hívni hall az Úr felé. Jöjj, hullasd lángodat, égesd belénk, sugárzó arcodat fordítsd felénk. Jöjj, értsünk tégedet, te lelkünk szent varázsa. Csak szízd a lángokat, tiéd az áldozat, sodorj világokat az Úr felé. Míg János ajka szólt, Jordán vizén leszáll és megpihent Jézus fején. Ó áldott szent madár, a szárnyad rebbenése, ahonnan nincs hova, suhogva hív oda, hol lelkünk otthona az Úr elé. És jött, mint szélvihar, zúgott a ház, elárat lelkükön a pünkösdi láz, megnyíltak ajkaik a felviharzó szóra, beteltek szíveik, megszólalt mindenik. Ott égtek lelkeik az Úr előtt. Dienes Valéria Szentlélek himnuszával folytatjuk elmélkedésünket. A zsidókhoz írt levél ennyire mély benyomást keltő 5. fejezete 2 Krisztus felajánlását érintő szempontot nyújt számunkra. Az egyik az atya iránti engedelmesség, és a másik az emberekkel vállalt testvéri sorsközösség, szolidaritás. Ebben a 2 szempontban megnyilvánul az eleven lendület, amelyet a Szentlélek tevékenykedik Jézus passiójában feleletül imádságára. Jézus imádságának első eredménye az, hogy ő engedelmességet tanult a szenvedésből. Önmagában a szenvedés nem eredményez odakapcsolódást, csatlakozást, hanem inkább elutasítást. A szenvedő személy igyekszik lázadozni Isten ellen. Amikor azonban a szenvedést imádságban fogadják, pozitív átalakulás alkalmává válik, amelyet a Szentlélek visz végbe. Jézust a szenvedésében a Szentlélek vezette az engedelmesség új tökéletessége felé, az emberi természete tökéletes kapcsolódását Isten akaratához. A Máté szerinti agónia elbeszélésben láttuk már, az imádság eredményezi az Isten akaratához csatlakozást. Pál apostol ugyanezt mondja Krisztusról. Engedelmes lett, mint halálig, és pedig a kereszt halálig. Ehhez az első alapvető szemponthoz a zsidókhoz írt levél szerzője hozzáfűz egy másikat, a szolidaritást, az emberekkel való együttérzés vállalását. Ugyanis az egész 5. fejezetet uralja a papi irgalom témája, amelyet a 4. fejezet vége így fejez ki, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna együtt érezni erőtlenségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, de a bűntől mentes maradt. Járuljunk tehát bátor bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Az agónia drámai helyzetében és a kereszten egészen addig a pontig kifejezésre jut Krisztus sorsközössége velünk. Imádsága magába foglalja minden könyörgésünket. Ezért a meghallgatás nem csupán számára érvényes, hanem számunkra is. A zsidókhoz írt levél kifejezi. Örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Megállapíthatjuk tehát a Szentlélek tevékenysége Krisztus passiójában 2 egymáshoz szorosan kapcsolódó módon nyilvánult meg. A Szentlélek Krisztust elvezette az Isten akaratával való tökéletes kapcsolatra, és elvitte az emberekkel való teljes szolidaritásra. Az egyiket is és a másikat is Krisztus a végsőgig megélte, vagyis egészen a halálig és a halál feletti győzelemig. Innét könnyű felismerni az evangéliumi szeretet 2 egymástól elválaszthatatlan alkotó elemét, az Isten iránti szeretetet és az emberek iránti szeretetet. Ezek alapján aztán lezárhatjuk, hogy az Isten lelke tevékenysége Krisztus passiójában abban áll, hogy egész erővel betölteni az isteni szeretetet. Ez az igazi felfelé törő erő. Ahhoz, hogy átalakítsa az igazságtalanul elszenvedett halált önmaga nagylelkű fölajánlásává, szükség volt erre az erőre, az Isten iránti szeretet és az emberek iránti szeretet két elválaszthatatlan szempontjára. Az isteni tűz, amely átalakította Krisztust, Isten előtt kedves áldozattá nem volt más, mint a szeretet, a Szentlélek tüze. Ezt sugallja a zsidókhoz írt levél, és ezt mondja még világosabban az efezusiaknak írt levél. Krisztus szeretett minket, és önmagát adta értünk, önmagát ajánlva fel értünk Istennek tetsző áldozatul, jó illatú áldozatként. Krisztus misztériumában az Isten tisztelet egész mélységében belülről újult meg a személyes lényegi szempontnak köszönhetően. Így hallatlan teljességre jutott, amely a velünk való közlésre lett rendelve. Hogy értékeljük a Szentlélek tevékenységét Krisztus passiójában, szükséges megfontolnunk az áldozat termékenységét, bennünk kiváltott hatásait. Rögtön azután a kijelentés után, amely Krisztusnak a Szentlélek által tett, személyes felajánlására vonatkozik a zsidókhoz írt levél szerzője kijelentése, ezért ő az új szövetség közvetítője. Milyen kapcsolatot láthatunk a lélek cselekvése és az új szövetség alapítása között? Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszoljunk, követnünk kell azt a szembeállítást, amelyet a régi és az új szövetség között állít. Az Ószövetségben minden szertartás és áldozatbemutatás a szövetséggel volt a kapcsolatban, annak megerősítésére, megőrzésére és megújítására. Ezek azonban rituális elkülönítést jelenítettek meg. Nem rendelkezett az egész nép a megkövetelt szentséggel ahhoz, hogy Istenhez közelítsenek, ez egy törzsnek liturgikus szolgálatként Lévi törzsének volt fenntartva. Ennek a törzsnek egyik tagját választották meg, hogy főpapként évente egyszer beléphessen a szentek szentjébe. De mivel nem állt azon a szinten, hiszen maga is bűnös ember volt, tehát nem állt azon a szinten, és nem volt méltó, sem képes önmagát feláldozni, hogy közvetlenül gyakorolja a közvetítést, így egy ártatlan, hibátlan állatot kellett vennie, és elválasztani a profán világtól a feláldozás és az elégetés által. Tehát az Isten kapcsolat keresése egy sor rituális elkülönítés által történt. A zsidókhoz írt levél szerzője nagy odafigyeléssel vizsgálta az Ószövetség áldozatát, amely képtelen volt érvényes közvetítésre. Az ok nagyon egyszerű, és a szerző kevés szóval fejezi ki. A régi Isten tiszteletben, kultuszban minden a test, a hús rítusa, vagyis olyan szertartások, amelyek nem a Szent Lélek művei voltak. Az áldozati állat nem volt képes befogadni a Szent Lélek cselekedetét, az ősi áldozatokat az anyagi tűz által ajánlották föl, nem a Szent Lélek által. De milyen közvetítést valósíthatna meg egy feláldozott és elégetett állat? Milyen közösség kapcsolat lehetne az állat és az élőisten között? Az állat teteme és az emberi lélek között semmilyen. Az Ószövetség áldozatai nem voltak képesek valóban megtisztítani a lelkiismeretet, sem pedig közölni a szentséget, amerről több alkalommal beszél a zsidókhoz írt levél. Tehát a régi szövetség valójában nem volt hatékony. Krisztus esetében azonban igazi közvetítést találunk, és ezért hatékony, szilárd, döntő szövetséget a Szent Lélek közvetítése által. A passióban Jézus imádságban hívta és engedelmességben befogadta az örök lélek tevékenységét. Krisztus a fölajánlásban eltörölt minden ősi elkülönülést. Ebben ugyanis létrejött közte, aki az áldozat, és az atya között a tökéletes egység, mert ő a Szent Lélek indítása által teljesen elfogadta Isten akaratát. Erre emlékeztet a zsidókhoz írt levél, amikor hivatkozik a világba lépő Krisztus szavaira. Íme én eljövök, hogy megtegyem, Istenem, a te akaratodat. Krisztus így lett Isten előtt egészen kedves áldozattá. Eltörölték az áldozat és a pap közötti elkülönítést, mert Krisztus a Szentlélek hatása alatt önmagát áldozta föl, nem az áldozati bikák és bakok vérét vette, hanem a saját vérét ontotta. Nem feláldozott állatok tetemeit mutatta be, hanem saját testét tette áldozattá, elfogadva a szenvedést és a halált, értünk. Éppen ezért ő pap és áldozat, egyetlen valóságot alkotva. Felülmúlta az utolsó elkülönítést a pap és a nép között, mert a szeretet lelkétől adott indítás által Krisztus áldozata az emberekkel a halálig együttérzésben jött létre. Mindezen szempontok miatt az ő fölajánlása, Krisztus vére az örök szövetség vérévé lett. Más kifejezéssel élve, Krisztus vére az örök lélekkel való kapcsolatában lett értékes, az a kapcsolat, amely Kálvárián bemutatott áldozatában jött létre. Krisztus az ő drága vére által lép közösségbe velünk. Ugyanis az a kifejezés, amelyet a zsidókhoz írt levél 9. fejezetében olvasunk, Krisztus vérének rendkívüli értékét fejti ki számunkra. A szerző kijelenti, hogy Krisztus vére, aki az örökkévaló lélek által önmagát ajánlotta föl Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy az élő Istennek szolgáljunk. Krisztus vérének hatékonysága kettős. Van egy megtisztító hatása, és egy az Istennel való kapcsolatba visszahelyező hatása. Ezáltal a vér által megszabadultunk bűneinktől, és képessé váltunk az élő Isten szolgálatára. Az ószövetségi áldozatokban a vér szerepe nagyon fontos volt a bűnökért való engesztelésben és az Istennel való szövetségben. Így, mivel rendelkezik egy éltető erővel, a vért ugyanis szentnek tekintették, és az áldozat bemutatást szolgálta. De a zsidókhoz írt levél szerzője megjegyzi, hogy mivel állatok véréről volt szó, nem képes ilyen hatást kifejteni az ember lelkiismeretén. Kijelenti, lehetetlen, hogy a bakok és kosok vére bűnöket töröljön el. Ugyanez vonatkozik az Isten és ember közötti szövetségre, tehát csak hatástalan szertartásokról volt szó, és Krisztus vére esetében a helyzet persze teljesen másként áll. Itt a teljesen hatástalan szakrális cselekményektől a végtelenül hatékony lelki értékek felé haladunk. Krisztus vére tökéletes értékét személyes áldozatából nyeri, amelyet a Szentlélek indítása alatt vitt végbe. Egy végső megállapítást tehetünk most már. Fontos látni éppen az új szövetség szempontját, amelyet Krisztus áldozata tesz jelenvalóvá. Jeremiás proféciája szerint az új szövetségnek, az emberi szívnek az Istentől végbevitt teljes átalakításában kell megnyilvánulnia, amelyet megígért. Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. Az új szövetség mindenek előtt Krisztus szívében valósult meg, mert, ahogyan a zsidókhoz írt levél mondja, ő a szenvedésből tanult engedelmességet, és így lett tökéletessé. Ez a szempont mélyebb és megindítóbb Krisztus passiójánál. Ő elfogadta az emberi szíve átalakulását a megváltó engedelmesség által. Amennyiben fiú, nem volt rá szüksége, de ő elfogadta értünk. Elfogadta emberi szíve átalakulását a szenvedésben, hogy tökéletes legyen. Jeremiásnak ezt a proféciáját gyakran felszínesen értelmezzük, mintha annak megvalósulása a legkisebb nehézséget sem jelentette volna, és elegendő az Istennel való érzelmi egyesülés édes megtapasztalása. Valójában, hogy Isten a törvényét a szívbe írja, nem lehetett elegendő az édes meghatottság. az emberi szív gyökeres átalakulására volt szükség, a szenvedés által magáévá téve az engedelmességet. Hol találunk embert, aki képes szembenézni a létet átalakító, emésztő isteni szeretett tűzzel? A bűnös ember számára ez lehetetlen. Nem képes ilyen fokon befogadni az isteni léleknek a szenvedésben megnyilvánuló jó akaró tevékenységét. Az ember mindig ellenáll, mert nem érti, lázad. De Jézus jelentkezett, és ezt mondta, íme jövök, Istenem, hogy megtegyem akaratodat. Ő elvállalta, hogy rálép az áldozat útjára, amelyet a lélek nyitott meg számára, és a lélektől nyert lendülettel önmagát ajánlotta fel Istennek, és engedelmességet tanult a szenvedés által. Így vált tökéletessé. Engedelmes lett Jézusnak új módon, az emberi szívében van írva, Isten törvénye. Így benne az áldozat által megvalósult az új szövetség, és bennünk is valóság attól a pillanattól, hogy ez az átalakulás megtörtént bennünk. Jézus közli ezt velünk, ha nem állítunk magunkban akadályt az ő tevékenysége elé. Tehát megsejthetjük a Szentléleknek Krisztus passiójában végbevitt egész mélységét és kiterjedését. Túl Jeremiás jövendőlésén, amely nem szól a Szentlélekről, itt látjuk párhuzamosan beteljesülni Ezekiel szavait. Új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek. Kiveszem testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet oltom belétek, és gondoskodom róla, hogy parancsaim szerint éljetek, és szemetek előtt tartsátok törvényeimet, és hozzájuk igazodjatok. Az embereknek új szívet kialakítani. Ez a Szentlélek tevékenysége Jézus passiójában, az Atya szeretete iránt. Az Atya nekünk adta Jézus szívét, és amely a megváltó engedelmességben lett tökéletessé, be kell fogadnunk. Akkor fogadjuk be a Szent Lelket, aki minket az új szövetség népévé tesz, akik arra hivattak, hogy lelki áldozatokat mutassunk be az Atyának, egyesülve az ő szeretett fiának áldozatával. Amit Krisztus megélt a passióban, mi mindannyian hivatottak vagyunk megélni a saját kegyelme szerint életünk konkrét eseményeiben, vagyis mindegyikünk arra kapott meghívást, hogy minden körülményben, különösen a fájdalmasban befogadjuk a Szent Háromságtól jövő szeretetet, és pozitívvá alakítsa az egészet. Ennek a végsőkig menő szeretetnek megrendítő pillanata Jézus elítélésének története. Márk evangélista elbeszélését olvasom. Főpapok és az egész főtanács bizonyítékot kerestek Jézus ellen, hogy halálra ítélhessék, de nem találtak. Sokan tanúskodtak ugyan hamisan ellene, de vallomásuk nem egyezett. Ekkor néhányan felálltak, és ezt a hamis tanúságot tették ellene. Hallottuk, amikor kijelentette, lebontom ezt az emberi kéz építette templomot, és három nap alatt másikat építek, amely nem emberi kéz alkotása. De vallomásuk így sem vágott egybe. Erre közepére fölállt a főpap, és ezt a kérdést intézte Jézushoz. Semmit sem válaszolsz azokra, amit ezek fölhoznak ellened. De ő hallgatott, és nem felelt. A főpap újra kérdezte, és ezt mondta. Te vagy a Messiás, az áldott Isten fia? Jézus így válaszolt. Én vagyok. És látni fogjátok, hogy az emberfia ott ül a hatalom jobbján, és eljön az ég felhőin. A főpap erre megszaggatta a ruháját, és fölkiáltott. Mi szükségünk van még tanúkra? Hallottátok, hogy káromkodott? Mi a véleményetek? Mind méltónak ítélték a halálra. Ekkor némelyek kezdték leköbdösni, aztán arcát letakarva ököllel verték, és közben kérdezgették, találd el, ki az? Még az őrség tagjai is arcul verték. Ebben az evangéliumi részletben megtaláljuk Krisztus személyének és művének titokzatos kinyilatkoztatását. A Márk szerinti evangéliumban Jézus személyének kinyilatkoztatása éppen a passióra van fenntartva, mert előzőleg Ő maga parancsolt hallgatást, hogy tárják fel, hogy ő kicsoda. Akkor is, amikor Péter messiásnak vallja őt, Jézus azonnal figyelmezteti, hogy másoknak ne beszéljen róla. A főpap előtt azonban, amikor hivatalosan vallatták, te vagy a Krisztus, az áldott Isten fia. Ő ezt válaszolta. Én vagyok. Isten fiának ez a kinyilatkoztatása igazolást nyert éppen ebben a körülményben, mert ettől a kijelentéstől Jézus nem várhatott semmi jót a maga javára. Tudta jól, hogy ennek a kijelentésnek a következménye számára végső megaláztatást és a halálos ítéletet jelenti. Éppen ezért nincs semmi okunk, hogy kételkedjünk a kijelentés őszinteségén, amely nem volt érdekében. Ebben a sötétségben és sötét összefüggésben Jézus felismerhető, mint Isten fia, és meghirdeti a legmegalázóbb pillanatban az ő dicsősége kinyilvánítását. Meg fogjátok látni az emberfiát, amint a mindenható jobbján ül, és eljön az ég felhői között. Jézus, egy rab, letartóztatott, vádlott, akit hamarosan elítélnek, hírül adja, hogy a mennyben Isten mellett fog ülni. Ő csupán utal a messiási zsoltárra, amely a messiás trónra emeléséről szól. A 110. zsoltárról van szó. Erre a zsoltárra nem dicsőséges pillanatban, megtiszteltetéskor hivatkozik, hanem a megaláztatásakor. Ebben a körülményben csak az ő személyét, csak a nagy lelkű szeretete nyilvánítja ki, megteszi ezt a kinyilatkoztatást annélkül, hogy bármi előnyt várna a maga számára. Jézus személyével együtt ebben a pillanatban elvetik az ő művét is, amelyre hivatkozik, ellentmondásosan a felhozott vádakban ezt vetik ellene. Hallottuk, amint azt mondta, lerombolom ezt a kézzel épített templomot. Ez nyilvánvalóan hamis vád, mert Jézus soha nem mondta ezt, hogy lerombolom ezt a templomot. Ő meghirdette a templom lerombolását, de nem úgy, mint a saját tettét. János az evangéliumban írja, hogy ő azt mondta, romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem azt. Ez egészen más, mint amit a vádban fölhoztak ellene. Amikor Jézus a kereszten van, az ellenfelei újra emlékeznek erre az ő kijelentésére, hogy 3. nap újra felépíti a templomot, és ezt kiabálják neki. Te, aki lerontod a templomot, és 3 nap alatt felépíted, szabadítsd meg magadat! Jézus nem akarta magát megszabadítani, önmagát akarta adni. Így szabadított meg minket, és építette föl az új templomot. Jézus halálának pillanatában a templom függönye ketté hasadt, és a százados felismerte, hogy Jézus az Isten fia. A kinyilatkoztatás akkor történik, amikor a legsötétebbre fordul a világ, legragyogóbb éppen azért, mert ezek a körülmények teljesen kinyilvánítják Jézus egyetlen szándékát, és pedig a szeretetet. A kereszt számunkra a hálás szeretet oka, annak szemlélése mindenek előtt ezt a gyümölcsöt kell, hogy teremje. A Jelenések könyvének szerzőjével szemlélve a megfeszítettet felismerjük. Ő szeretett minket, vérével megváltott bűneinktől, s atyának az Istennek országává és papjaivá tett bennünket. Lelki hajlékban építve nekünk és a Szentlélektől alkotott templomban. Jézus kinyilvánította személyét önmaga teljes feláldozásával. Kinyilvánította gyermeki és testvéri szeretetének teljes hatalmával. Nem bizonytalankodhatunk. Az eukarisztiában be kell fogadnunk ezt a gyermeki és testvéri szeretetet, hogy bensőnkben átalakuljunk.
kérlek, szánjátok oda a testetek, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Ez lesz a ti részetekről, okos Isten tisztelet, az élő Isten irgalmára kérlek, szánjátok oda a testetek, az élő Isten irgalmára kérlek, szánjátok oda a testetek, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Ez lesz a ti részetekről, okos Isten tisztelet. Ne igazodjak világhoz, ha nem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Az élő Isten irgalmára kérlek, szánjátok oda a testetek, az élő Isten irgalmára kérlek, szánjátok oda a testetek, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Ez lesz a ti részetekről, okos Isten tisztelet. Ne igazodjatok e bűnös világhoz, ha nem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Az élő Isten irgalmára kérlek, szánjátok oda a testetek, az élő Isten irgalmára kérlek, szánjátok oda a testetek, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. A ti részetekről, okos Isten tisztelet. Szánjátok oda a testetek, szánjátok oda a testetek, szánjátok oda a testetek.
Befogadni Isten szeretetét. Dr. Sávai János reménykeltő gondolatait hallották.